Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai ünnepnapra, húsvét másnapjára, igehirdetési alapigéjül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk a 116. Zsoltárban, a 8. verstől a 10. versig a következőképpen. Megmentettél engem a haláltól, szememet a könnyhullatástól, lábamat az elbukástól. Az Úr színe előtt járhatok az élők földjén. Hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Urunk, szentelj meg a te igéddel a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim! Valamikor a rendszerváltást követően egyik német barátunk, látva, na meg tapasztalva is, emlékezzünk csak vissza, milyen küzdelmesek voltak azok az évek, no meg halva is a mi panaszainkat, azt mondta ennek a házaspárnak a férfi tagja: ti magyarok nagyon szerettek panaszkodni. Próbáltam magyarázni a bizonyítványt, hogy semmivel sem vagyunk, se jobbak, se rosszabbak, mint a világ átlag, de ha valami igazságtalan, az fáj, és ha nem tudunk tenni ellene, akkor legalább szavakba öntve próbáljuk védeni az igazunkat. A zsoltáros azt írja: hittem, ha így szólok is, igen nyomorult vagyok. Miért van ekkora ereje a Szentírásnak? Azért, mert őszinte érzéseket közöl. Úgy az Ószövetség, mint az Új Szövetség. Őszinte érzések, őszinte gondolatok az olvasóban is őszinteséget indukálnak többnyire. A hívő ember ugyanúgy elbukik, ugyanúgy megüti magát, ugyanúgy fáj neki, ő is csak ember. Ő is elmondja a többivel együtt: igen, nyomorult vagyok, legalábbis most úgy érzem, elmondja a fele barátjával együtt, egyszer lent, egyszer fent. Jó maga is tudja, ennél banálisabb és idegesítőbb mondat talán nem is létezik. Amikor ezt halljuk barátoktól, ismerősöktől, akik csupa jó szándékkal próbálnak minket valahogy átbillenteni a holtponton. Nagyon nehéz nekünk átbillenni a holtponton, amikor önbecsülésünk romokban hever. Racionális énünk ilyenkor hiába tudja, hogy vannak nálunk sokkal nyomorultabb helyzetben élők is. A saját nyomorúságunk, betegségünk, veszteségünk sokkal fontosabb minden másnál. Mi a megoldás ilyenkor? Mert egy idő után az ember eljut életének olyan szakaszába, amikor már nem csak szép válaszokat keres, megoldásokat. Megoldást az élet nagy kérdéseire. Mindeközben persze kisebb-nagyobb önértékelési zavarokkal küszködünk. De manapság talán azok, akik nem találnak menedéket, és kinél lehetne a menedék, hanem az Istennél, ezek az emberek sokkal jobban megviselődnek mindeközben. Tömeges méretűvé vált a helyes önértékelés hiánya. Tömegek nem tudják, hogy hova, merre. Tömegek nem tudják azt, hogy mi az élet célja. Tömegek nem tudják, hogy a biztonságot egyedül a közösség, az Isten adta közösség garantálja. És így tömegek egymás kezét fogva rohannak a szakadékba. Talán még a kárhozat szakadékába is. A zsoltárírós sóhaja őszinte érzést közöl, és őszinte gondolatokat ébreszt bennünk. Nem kérdés a zsoltárírós számára önmaga szorult helyzete, de ebben a mélyponti állapotban is tudja, hogy ő hisz. Hisz az Istenben. Abban az Istenben, akire nincs szó. A zsidók, amikor találkoztak a felolvasás közben azzal a szóval, hogy Jáve, akkor nem ejtették ki ezt a szót. Helyette áhítatosan csak annyit mondtak, az Úr, azaz az Adonáj. Mert az Istenre nincsen szó, nincsen fogalom. Ő a leg. Ő az Isten. Ő az, aki teremtette ezt az egész világ mindenséget. És mégis ez az Isten, aki teremtette ezt az egész világ mindenséget, ő tenyerén hordozza az övét. Vádló gondolataink általában akkor jutnak felszínre, amikor visszatekintünk és értékelünk. Ilyenkor egymást érik azok a visszhangzó miért kérdések, melyek így hangzanak, miért tettem azt, amit tettem, miért mondtam, amit mondtam, miért nem láttam előre, hogy pont. Azért, mert emberből vagyunk. Mert esendőek vagyunk. Mert végesek vagyunk. De Isten kegyelmével a hullámvölgyből kiemel. Gyakran a hívő ember is kétségbe esik. A kétségbeesés örök emberi tulajdonság. Sokan azt gondolják, hogy férfiak kevésbé esnek kétségbe, mint a nők. Mások meg pont ennek az ellenkezőjét vélik tudni. Egy bizonyos, hogy a férfiaknál a kétségbeesés mindig látványosabb. De ez a kísérő jelenség, hogy kételkedünk önmagunkban, a jelenben, a jövőben, ez létünket kísérő tulajdonság. Vannak jó néhányan, akik úgy gondolják, a hit minősége, a hit intenzitása, az majd minden problémát megold. Tessék megnézni, hányan vannak, akik élmény kereszténységet próbálnak maguknak bebiztosítani. Élménytársadalomban, élménygazdaságban élmény kereszténységet. Az élménynél azonban van több is. A tudatosság, a következetesség. Keresztények lenni nem azt jelenti, hogy én jól érzem magamat abban a közösségben. Keresztények lenni azt jelenti, hogy tudom, hova igyekezem. Seneca, ez a tragikus, sorsú filozófus, aki a keresztény értékeket is magáénak tudta, ő mondta azt, ha nem tudod, melyik kikötőbe igyekezel, a szelek nem segítenek neked. Tudnunk kell tehát, hogy hova igyekezünk. Aki nem tudja, hogy hova igyekezik, hova akar eljutni, az csak csapódik ide-oda az élettengerén. Tudnunk kell azt, hogy az Isten célt adott nekünk, és ez a cél ő maga. Amikor hallhatjuk Jézus Urunk példázatát, a talentumokról, akkor ugye emlékezzünk vissza, van, aki egy talentumot kap, van, aki kettő, van, aki ötöt. A talentum az súlymérték is volt. Többféle talentum létezett, általában egy talentum olyan 43 kilónak felelt meg. Használták ezt a vagyon mérésére is, 43 kiló arany, 43 kiló ezüst, egy talentum. Tehát az egy talentum is önmagában óriási vagyont jelentett. Nem különben a kettő. Az ötről már ne is beszéljünk. Mit jelentenek ezek a talentumok? Ezek a talentumok az Isten megismerésének a lehetőségét jelentik. Ha az ember azt gondolja, hogy az élet értelme az evés és az ivás, akkor nagyon, de nagyon elvéti a célt. Jézus Urunk azt mondja, Isten országa nem evés, nem ivás, nem házasodás. Isten országa egészen más. Isten országa ismeret. Isten országa tudás. Pál apostol a korintusi levélben azt írja, ahogyan Isten ismer engem most, reménység szerint, majd én is úgy fogom ismerni az Istent, akkor és ott. És ez valami olyan következetességet, olyan céltudatosságot kelt Pál apostolban, hogy az Új Szövetség 27 irata közül 13-at Pál apostol ír meg. Eljut az akkori világ végső határáig, Hispániáig, és hirdeti az evangéliumot. Mindenkinek másképpen. A zsidónak zsidó, a görögnek görög. A zsidónak az áldozatkultuszt hangsúlyozza, a művelt hellénnek pedig azt, hogy a Krisztusban megbékélés lehetősége van. Mert az Isten szeret. A zsoltáros tehát tudja, hogy az időszak, amiben éppen most van és sóhajtozik, a szenvedéssel teli, de ez a szenvedés, ez elmúlik. A szenvedés fáj. Ha tudjuk azt, hogy elmúlik, akkor is fáj. Leginkább pedig az a szenvedés fáj, ami értelmetlen. Mert nem nemesedünk általa, és sehova sem juttat el minket. Az olyan szenvedés, amiben tudjuk azt, hogy azért szenvedünk, mert a szenvedésen keresztül majd elérjük a jó célt, azt a szenvedést el tudjuk hordozni. De ha a nyomorúság, amit hordoznunk kell, sehova sem vezet, akkor különösképpen is elkeseredhetünk. A legfájóbb szenvedések nem azok, melyek az élet törvényszerűségéből adódnak, például idős szüleink halála, hanem azok a veszteségek, melyeket egymásnak, s ráadásul szándékosan okozunk. Ilyen például az ölés. Az ölés az élet szándékos megrövidítése. És ha a krisztusi etikát vesszük alapul, akkor ez azt jelenti, hogy ölés az is, ha az én szavaimmal, mondataimmal, elítélő gondolataimmal megrövidítem a másik ember életét. Lehet pokollá tenni szavakkal a másik ember életét. És ugyanígy lehetséges szavakkal a mennyország előízét is kölcsönözni a fele barátnak. És nem csak a fele barátnak, elsősorban azoknak, akik körülvesznek minket. A családok, akik a rokonságot alkotják, a mi saját családunk, ott a legnehezebb megtenni azt, amit az Isten a mi szívünkre helyez. Így sóvárognak milliók naponta egy-egy mosolyért, biztató szóért, vagy egy mozdulatban, érintésben megnyilvánuló bizonyosságért. Mert így derül ki, hogy fontosak vagyunk egymásnak, fontosak vagyunk a másiknak, hogy szeretnek minket, és mi is szeretünk. Mert ilyenek vagyunk, nem csak azt felejtjük el, hogy kedvesünk, társunk, családunk és barátaink szeretnek minket, de annak boldogító tudata is szertefoszlik bennünk, hogy Isten szeret minket. Mert az evangélium üzenete ez, hogy Isten szeret minket. Ennek a bizonyossága húsvét ünnepe is. Isten szeret minket. Titok ez természetesen, de szükségünk van a titkokra. Szükségünk van az emberi találkozások titokzatosságára, gondoljunk csak a szerelemre, és szükségünk van azokra a titkokra, amelyeket az Isten beléplántált ebbe a világba. Az atomok közé, vagy a makrokozmosz törvényeire, ha gondolunk. És aki felfedezi, hogy az Isten simogat a prédikáció szavai közötti szünetben, a napfényben, a szélben, az emberi találkozásokban, abban, hogy reménységgel tekinthetünk a jövőre, az az ember képes szembeúszni az árral. Képes krisztusi, azaz önfeláldozó szeretettel építeni emberi kapcsolatait, és ezzel bátorítást ad a többieknek is. Ez a mi feladatunk. Nekünk, keresztényeknek ez a feladatunk, hogy a mi életünkön keresztül megnyilvánuljon az Isten szeretete, hogy a mi életünkön megcsillanjon az Isten képe. A Zsoltáros felvállalja a szenvedést. Mi is, ha követni akarjuk Krisztust, ő maga mondja, el kell fogadnunk a keresztet, azt föl kell vennünk, és aztán követnünk kell őt. Tudnunk kell azonban azt, hogy amikor Jézus Urunk azt mondja, hogy mindenki vegye fel a maga keresztjét, nem arra gondol, hogy ha elkövettünk valami életvezetési problémát, akkor most már vegyük fel annak a következményét, és hordozzuk, és tündököljünk abban az állapotban, hogy mi most keresztények vagyunk, és hordozzuk a vétkeinknek a következményét. Nem erről a keresztről beszél. Jézus arról a keresztről beszél, ami az egyházért végzett szolgálat, a közösségért, a lehetőségért, hogy az isteni közösségben, a gyülekezetben, a családban, az imádkozó közösségben megnyilvánuljon az Isten. Fölvenni ezt a keresztet, szembeúszni az árral, azaz szembe menni a matériával, az anyaggal, ez az igazi kereszt. Ezt fölvenni, ezt nem olyan egyszerű megtenni. Aztán minél inkább kifelé görbül az életünk ebből az anyagvilágból, annál inkább képesek vagyunk igent mondani arra a keresztre, amit az Isten nekünk nyújt. Ne legyünk balgák, higgyük el, hogy az Isten azért Isten, mert mindenben adni akar, emelni akar és növelni akar. És mivel Isten Isten, ezért meg tudja tenni azt is, hogy úgy ad, hogy közben elvesz. Ez is az Isten titka, az élet titka. De aki ráhangolódik így az Istenre, az megtalálja önmaga békességét, és megtalálja azt a nyugalmat, amelyre Jézus azt mondja, én békét adok nektek, de nem úgy, ahogyan a világ adja. És aki megtapasztalta már ezt a békét, az tudja, hogy Jézus ezt a békét tényleg nem úgy adja, ahogyan a világ. Mert a világ békéje múlandó, az Isten békéje a Krisztus által maradandó. Imádkozzunk. Élet fejedelme, Jézus Krisztus, boldog örömmel áldunk téged azért az élő reménységért, hogy aki hisz benned, ha meghal is él. Téríts meg minket hitetlenségünkből, és őrizd meg minket minden kísértés között, hogy elérjük hitünk célját, lelkünk üdvösségét. Amen.